Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az országgyűlés titkos szavazással hétfőn megválasztotta Sulyog Tamást köztársasági elnöknek. A képviselők közül 147-en vettek részt a szavazáson, közülük 134-en támogatták, hogy az Alkotmányíróság elnöke legyen Novák Katalin lemondása után az új államfő. Sulyog Tamás március 5-én foglalja el hivatalát. Most a megválasztott államfő parlamentben elmondott beszédét hallják.
Tisztelt házelnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt meghívott vendégek! Az Alkotmánybíróság elnökeként kaptam a jelölést az államfői tisztségre, és köszönöm meg mindenkinek, akit illet. Az, hogy bár megválasztott köztársasági elnökként, de egyben még az Alkotmánybíróság elnökeként is állok itt, a tisztelt ház előtt, némiképp meghatározza, vagy ha tetszik, behatárolja a lehetőségeimet. Úgy hiszem, nem volna sem elegáns, sem helyén való az országgyűlésben egyébként szokásos és odaillő politikai beszéddel megnyilvánulnom. Ám ha megengednek egy személyes megjegyzést, ez a tilalom tökéletes összhangban van személyes lelki alkatommal és életutammal, amely a jogi pálya bejárásáról szólt, a legszabadabb ügyvédségtől a legnemesebb alkotmánybírói munkáig. Megadatott, hogy dolgozhattam a végeken és a váraknál egyaránt. A jog szeretetét és tiszteletét édesapámtól és két nálam jóval idősebb bátyámtól tanultam, és úgy vélem, két gyermekem is ezt kaphatta tőlem, mivel mindketten a jogászi pályát választották. A jog szeretete és tisztelete nyomta és nyomja rá bélyegét szakmai és emberi kapcsolataimra egyaránt, Ulpianus tanításával szólva, honeste vivere, alterum non ledere, suum quique tribuere, tisztességesen élni, más nem bántani, mindenkinek megadni azt, ami őt illeti. Édesanyám nem volt jogász, feleségem sem az, így volt biztosított, és biztosított mind a mai napig a családon belül a szakbarbárság rémének elkerülése. Köszönöm szüleimnek, akik most odaátról drukkolnak, azt a szeretetet, amivel engem, mint utolsó gyermeküket körülvettek, és amelyből a mai napig táplálkozom. De köszönöm azt a nevelést is, amit tőlük kaptam, hogy minden akkori nehézség ellenére magyart és keresztényt igyekeztek faragni belőlem. Hálásan köszönöm feleségemnek, Zsuzsannának, hogy immár 50 éve mellettem áll, elvisel, szeret, támogat. Nélküle nem lehetnék az, aki vagyok. Köszönöm gyermekeinknek és unokáinknak, hogy megajándékoznak bennünket feltétlen szeretetükkel. Életem végső értelmét ők adják. Tisztelt ház, tisztelt hölgyeim és uraim! A jog alapgondolata a modern társadalomban az emberi szabadság és jogegyenlőség biztosítása azzal, hogy az állam és minden hozzá hasonló entitás előrelátható és jogkövetkezményeket is tartalmazó garanciális szabályokkal keretek közé szorítja működését. Számomra minden hatalom csak a jog keretei között értelmezhető. A jog meggyőződésem szerint értékeket hordoz, következésképpen központi funkciója az egymással versengő értékek méltányos kiegyenlítése. A jog alapvető értéktartalmát a modern társadalmakban az alkotmányjog definiálja, az alkotmány az a jogi alapdokumentum, amelyben a társadalom döntő többsége által képviselt értékrend megtestesül. A jog által definiált értékek a politikai vagy erkölcsi értékektől éppen abban különböznek, hogy az előbbiek jogilag meghatározottak, pontosan körülírt tartalommal bírnak, még az utóbbiak esetében maga az értéktartalom aktuális miben léte is vita tárgyát képezheti. Láthatjuk, hogy a jogállam jogilag korrekten definiált fogalma hogyan vész el, hogyan alakul át eszményből bálványá a jelenlegi Európában a tisztán haszonelvű politikai megközelítés során. Számomra a politikai megközelítések főleg akkor és annyiban váltak érzékelhetővé, ha azok a közjog által meghatározott jogi keretrendszerben értelmezhetők voltak. Tehát alapvetően és elsősorban közjogi, alkotmányjogi problémákat tudtam, s tudok ezután is érzékelni abból a nagy rendszerből, amelyet a politika szóval szoktunk leírni. Hadd említsem ehelyütt az alkotmánybírósági vitakultúrát, amely véleményem szerint példaértékű, hiszen a hagyományok szerint szigorúan magázódva folyik, kiküszövölve ezzel is a személyeskedést, és biztosítva azt, hogy a vita dialógus legyen, hogy abban hallgattassék meg minden vélemény, hogy a kollektív bölcsesség elve vezérelje a döntés tartalmát. Az alkotmányos alapjogok és értékek egymással folytonos versengésben állanak, a közjogi bíráskodás feladata az értékkiegyenlítés. Ez meglátásom szerint egy igen szép és nemes feladat, mindazonáltal óriási felelősség is egyben. Egymásra mutogató vitakultúrát, egymás megbecsülését nélkülöző acsarkodást nem tűr meg, ugyanis a tiszteletet, mint erkölcsi minimumot nélkülözve, nem csupán méltatlan szerepbe kényszerülne a közjogi bíráskodás, de életképtelenné is válna. Azt tudom ígérni, hogy a köztársasági elnöki székből is az alkotmányos alapjogok és értékek méltányos kiegyenlítésén fogok munkálkodni. Ügyvédként és alkotmánybíróként egyaránt a bizalom volt mindennapjaim alapja. Államunk, nemzetünk létének is alapfeltétele a kölcsönös bizalom, az egyének és társadalmi csoportok között egyaránt. A kormányzás, a gazdaság, az üzleti élet, de a baráti kapcsolatrendszer is összeomlik bizalom nélkül. Az előítélettől mentes, kölcsönös bizalom a nemzet egységének alapja. Köztársasági elnökként bizalmat szeretnék építeni az előítéletektől mentes, kölcsönös meghallgatás és megértés révén. Magyarságom emberi létem alapvető mozgásformája. Anyanyelvem, kultúrám, családom, munkám, azaz mindenem ide kötődik. A magyarság európaiság nélkül nem értelmezhető. Történeti alkotmányunk, a nemzet egységét megtestesítő szent koronánk csak az európai kontextusban nyerik el értelmüket. Az a közjogi szabadságharc, amelyet eleink a Habsburg birodalmon belüli jogi önállóság érdekében évszázadokon keresztül folytattak, vagy az az egyenlőtlen és gigászi küzdelem, amit a magyarok a török megszállás ellen folytattak a keresztény Európa védelmében, csak ebben a tágabb, európai dimenzióban nyerik el értelmüket és céljaikat. Aki magyar, az európai is, de hogy milyen lesz Európa a jövőben, az nem csak rajtunk, hanem a többi 26 tagállamon is múlik. Én olyan Európát szeretnék, ahol az értékek többet jelentenek az érdekeknél, ahol az uniós intézményekben elsősorban nem politikai, hanem jogi jellegű munka folyik. Meggyőződésem, hogy nem léteznek a tagállamoktól független európai értékek, hanem a tagállami alkotmányos értékrendekből tud kifejlődni egy olyan európai értékrend, amelyik a tagállamokban közös. Az európai értékek tehát ugyanúgy a tagállamok alkotmányaiban gyökereznek, ahogyan a közös hatáskörök végső urai is a tagállamok. A nemzeti alkotmányos identitás számomra alapvetően alkotmányjogi tartalmú, amelyhez jogi, kulturális, világnézeti aspektusok is kapcsolódnak. Elődeink abbéli félelmei, hogy Trianon után feloldódunk a többi nép olvasztó tégeiben, talán soha nem volt reálisabb, mint napjainkban. Identitásunk szorosan kötődik ahhoz a hagyományos társadalmi környezethez, amely a Kárpát-medencében az elmúlt évezredben kialakult, és amelynek megőrzése nemzeti létünk egyik alapfeltétele. A nemzeti identitásnak szerves része a velünk együtt élő nemzetiségek identitása is. Az állami szuverenitás, illetve a népszuverenitás kérdését is az alkotmányok szemüvegén keresztül tudom megközelíteni. Szilárd álláspontom volt mindig, hogy a szuverenitás fogalmilag oszthatatlan, ezért az Európai Unió tagállamai, így hazánk sem szuverenitást, hanem hatásköröket ruháznak át az Unióra, és mindezt nem öncélúan, hanem azért teszik, mert azok közös gyakorlása hatékonyabb, mintha azokat a tagállamok maguk gyakorolnák. Ugyanígy szilárd meggyőződésem, hogy jelenleg nincs egységes európai politikai nemzet, hanem kizárólag a tagállamok politikai nemzetei értelmezhetők államalkotó tényezőkként. A többi között ez az oka annak, hogy az Európai Unió nem állam, amint ezt az Európai Bíróság már 2013-ban is megállapította. Nemzeti alkotmányos identitásunk és a népszuverenitáson alapuló államiságunk számomra alapvető fontosságú alkotmányos alapértékek. Az alaptörvény alkotmányos rendje szerint mind az alkotmánybíróság, mind pedig a köztársasági elnöki intézmény kívül esik az államhatalmi ágakon, ezen intézmények nem tartoznak egyik hatalmi ághoz sem. Ezt a kívülállást súlyponti kérdésnek tartottam, s tartom ma is. Köztársasági elnökként is az alaptörvény által meghatározott keretek között, az ott definiált hatáskörökben, az alaptörvény értékrendje szerint elveimhez hűen jogászként kívánok működni. Bizonyos hatáskörökben, például a kitüntetések, kegyelmezés, a lehető legszélesebb transzparencia biztosításának a híve vagyok. A nehézségekkel küzdők az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek, vagy magukról gondoskodni nem képesek. A szenvedők, az idős, a beteg, a magányos emberek mindig számíthatnak figyelmemre és támogatásomra. Minden cselekedetemmel azt az egységet szeretném kifejezni, hogy mi magyarok egy több mint 1000 éves történelemmel bíró, büszke, európai és a jogot minden eszközzel érvényesíteni elszánt nép vagyunk, és mindezt meggyőződésből, érzelmektől vezérelve, s humorral átszőve vagyunk képesek megtenni. Ezt nehezen fogják megérteni Európában, ahogy Deák Ferenc idején sem nagyon értették meg. A Bach-rendszer alatt egy előkelő német azt kérdezte Deák Ferenctől. Hát ön lehetetlennek tartja, hogy Magyarország elnémetesedjék? Lehetetlenség éppen nincs benne, felelte Deák. Hát akkor miért nem adják meg magukat? Deák válasza. Uram, ha az orvos azt mondaná önnek, hogy elélhet még egy darabig, de meghalhat ma is, mit tenne? Hát élnék, ameddig lehet. Nohát, mi is, mint magyarok, megpróbálunk élni mindaddig, amíg lehet. Köszönöm nektek.
Sólyog Tamást, Magyarország megválasztott köztársasági elnökét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Sólyog Tamás megválasztott államfő hétfői parlamenti beszédében minden fontos kérdésre reagált, amire egy köztársasági elnöknek reagálnia kell, mondta a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója az Inforádió Aréna című műsorában. Csizmadia Ervin kiemelte, hogy az új elnök párhuzamba állította az európai és a magyar dimenziót.
Utoljára a köztársasági elnök talán Sólyom László volt, aki ilyen fogalmakat és ilyen retorikát alkalmazott. Tehát egy kicsikét tényleg az van az emberben, hogy az elmúlt időszakban nagyon más típusú elnökeink voltak, amivel én nem minősítenék senkit, csak mondom, tehát, hogy lehetséges, hogy az elnöki szerep és a jogász szerep az sokkal szervesebben összetartozna, mint ahogy ez az elmúlt időszakban kitűnt. Ez az egyik észrevételem. A másik észrevételem viszont az, amiről a beszéd előtt beszélgettünk, hogy Magyarországon van egy politikai helyzet. Ugye az ellenzék ennek a beszédnek a meghallgatásán úgy tudom, hogy nem volt ott, bár most nem láttuk a képernyőt, de azt jelentették be, hogy ők nem vesznek részt, vagy legalábbis az ellenzék többsége. Ebből következően ezt a beszédet úgy is kell értelmeznünk, hogy vajon ez a beszéd segít-e valamit azon, ami az elmúlt hetekben kialakult. Ugye az ellenzék, ezt már mondtam a beszéd előtt is, az ellenzék bizonyos része azt mondta, hogy illegitim ez a folyamat, amiben őt megválasztották, tehát nem fogadják el az elnököt tulajdonképpen egy megválasztott elnökként. Úgy is mondhatnánk, hogy az ellenzék számára Sólyog Tamás nem lesz meg valódi köztársasági elnök. És hogyha így nézzük a kérdést, akkor nem azt mondom, hogy másodlagos, de minden esetre egy másik dimenzió azon kívül, mint amit ön kérdezett. Mert hogyha Magyarországon egy olyan szituáció lenne, amiben a kormány és az ellenzék között van egy minimális átfedés, megegyezés, egymás minimális elismerése, akkor azt mondhatnánk, hogy ez a beszéd, ez tulajdonképpen minden fontos kérdésre reagált, amire egy köztársasági elnöknek reagálnia kell, és kiemelném ugye a beszédből egyébként az európai és a magyar dimenzió párhuzamos kezelését. Mióta az eszemet tudom, azóta ezt vallom, és ezt mondják azok a munkatársaim is, akiknek a nevében én most itt vagyok önnél, tehát, hogy ezt a két dolgot nem lehet szembeállítani. De tudja, mi a probléma? Hogy lehet, hogy mindennek semmi jelentősége nem lesz abból a szempontból, hogy ebben a mostani kritikus helyzetben az a helyzet a két oldal között, kormány és ellenzék között, ami.
Politológus az, hogy értelmezi azt a kijelentést, hogy Nyugat-Európában a jogállam az eszményből bálvánnyá vált. Ezt mondta Súlyog
Tamás. Igen, nekem is feltűnt a kifejezés, vagyis a megfogalmazás. Hát nézze, erre azt tudom mondani, hogy egy csomó olyan dolog van, amire egyébként ő is utalt, mármint a megválasztott elnök, amikor visszaidézte Deák Ferenc korát. Tehát itt azért ne felejtsük el, hogy vannak évszázados meg nem értések a két oldal között. Ugye a nyugat mit kér számon Magyarországon, hogy a nyugati értékeket a mai magyar kormány nem érti tulajdonképpen. Ők is azt mondják, mert az ő számukra a jogállam az egy szentség. Én nem ezt a kifejezést használom, hogy bálvány, hanem azt mondanám, hogy tehát egy szentség. Szokták mondani az európai értékek. És az európai értékek között az egyik legfontosabb a jogállam. Mit látunk erre? Ezt a magyar jobboldal valóban nem úgy érti, ahogy a nyugat. Normál esetben megint azt mondanám önnek, hogy e között, a kettő között lehetne valamilyen, hát modus vivendi, áthidaló megoldást teremteni, ha a feleknek nem lenne immáron, hát hosszú ideje egymásról az a véleménye, ami. Tehát az a probléma a mai politikában, hogy berögzöttségek működnek, hogy a két oldalnak van egyfajta képe a másikról, és nem az érvényesül, hogy lehetek egyszerre magyar és egyszerre európai. Hát nem lenne ez egy olyan közös cél, amire rá lehetne építeni azt, amiről az elején beszéltünk, hogy egy kvázi nemzeti egység. Hát szerintem ennél magasabb rendűbb és ennél fontosabb célt kitűzni sem lehet, és mégis fényévnyire vagyunk ettől. Tehát tulajdonképpen ez a, hogy mondjam, a bajom, hogy elhangzanak beszédek, elhangzanak mondatok, nagyon fontos megállapításokkal, és mintha semmi jelentősége nem lenne semminek. Na most ezen hogy tudunk változtatni?
Van a politika tudósnak, a politika tudománynak elképzelése arról, hogy a jogállam fogalmát, azt miért kéne mindenkinek pontosan ugyanazzal a tartalommal értenie? Európában is, meg itt is?
Hát azt nem tudom, hogy a politika tudománynak van-e, nekem a következő a véleményem erről. Tehát én azt gondolom, hogy van egy olyan kérdés, amivel szintén szembe kellene néznünk, és Magyarországon szerintem ezzel nem néztünk szembe. 1990-ben, amikor mi áttértünk a demokráciára, akkor Nyugat-Európa egészen máshol tartott, mint mi. A nyugatiak rajtunk azt kérik számon, amihez ők a saját történelmi ritmusukban, fejlődésükben eljutottak.
Mínusz 40 év szovjet megszállás.
És nem csak az. Tehát ne gondoljuk, hogy csak az, hanem régebben is. Visszautalok megint arra, amit mondott az elnök, hogy a Deák Ferenc korában is ez volt, és sokkal korábban is ugyanez ez a probléma volt. Tehát valamit nekünk előbb-utóbb majd kezdenünk kell azzal, hogy az a fejlődés, ahol a nyugat tart, és az a fejlődés, ahol mi tartunk, az nem tud harmonizálni teljesen egymással. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell törekednünk arra, hogy megpróbáljunk fölzárkózni. De pont azért nagyon nehéz ezt megcsinálni, és azért kellene sokkal megértőbbnek lenni, mondjuk a mi fejlődési tempónkat illetően, mert mi meg a saját történelmünkből vagyunk, szintén olyanok, mint ők. Egyforma a két régió. A nyugat is megélt egy történelmet, ő azt szeretné, ha minden ország olyan lenne tulajdonképpen, mint amilyen ő. És a nyugatnak van egyébként egy fontos érve amellett, hogy a mi esetünk az egy deviancia, és ez pedig az, hogy azt mondja, hogy nézzük meg szerte Kelet-Közép-Európát. Csak a magyarok. Mindig ők a renitensek, ugye? Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a magyar kormánynak, meg a magyar jobboldalnak kutya kötelessége lenne, és sokkal keményebben kellene tudni elmagyaráznia, hogy most akkor ők nem feltétlen deviánsok, hanem ők azért olyanok, mint amilyenek, mert ezt a magyar-európaiságot ők másképpen értelmezik. Érti, mit akarok mondani? Tehát azt akarom mondani, hogy itt az elnök is beszélt a tanulás fontosságáról, és állandóan az ember fejében ez jár, hogy hát nem igaz, hogy alap dolgokat ne lehetne megtanulni kölcsönösen. Tehát szerintem ez a mai politikának az egyik legnagyobb neuralgikus pontja, vagy hiányossága, hogy ezekre, tehát elvárásokat megfogalmazni, és hogyha nem teljesíti valaki, akkor lebunkózni, ezeket nem tartom helyén való dolognak, de mindkét oldalnak nagyon fontos, bizalomerősítő lépései vannak.
Miért nem elég azt mondani a például a magyar kormánynak, hogy tőle is van mit tanulni? A politikai stabilitást például. Azt, hogy a politikája mögé 16 éve képes kétharmados többségeket hozni. Ezt nem nagyon képesek Európában sehol.
Igen, de Európában a kétharmados többséget veszélyforrásnak tekintik. Tehát az európai, a nyugat-európai történelem ugye arról szól, hogy megéltünk már a 20. században ilyen nagy, ha tetszik, karizmatikus korszakokat, amikor felbukkantak ilyen emberek, és lám, mi lett annak a következménye. Nem akarok a legrosszabb példákra utalni, de érti, hogy mire gondolok a két világháború közötti Németországra vagy Olaszországra. Nagyon sokszor Magyarországot ezekkel hozzák párhuzamba. Ugye már ez is meghökkenti az embert, de ezt is valahol, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy meg kell értenünk, de értelmeznünk kell, hogy miért gondolják ők ezt. Azért gondolják ők ezt, mert nekik a szabadságról, a jogállamról, a társadalomról teljesen más elképzeléseik vannak, és a magyar kormány pedig nagyon látványosan, ezekkel szembe helyezkedik.
A Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatóját Csizmadia Ervint hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az államfő megtestesíti a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, amellett, hogy a magyar állam képviselete is kiemelt hatásköre, mondta az Inforádiónak nyilatkozó alkotmányjogász. Cservák Csaba szerint a magyar soros uniós elnökség miatt az európai reláció is fontos lesz a következő időszakban az állam működése szempontjából. Rozgonyi Ádám interjúja.
A közvélekedés szerint Magyarország az államfői jogkörök alapján azt mondta, hogy a köztársaság elnök szimbolikus, legalábbis néhány így fogalmaznak, én ezzel nem értek teljesen egyet, vannak számottevő hatáskörei, de a magyar kormányzati rendszer mindenképpen parlamentáris rendszer. A köztársasági elnök nem rendelkezik napi végrehajtási közigazgatási hatáskörök, hanem egyfajta fékes egyensúly. Leginkább a kontrolláló hatáskörei jelentősek, tehát előzetes normakontrollt kérhet az alkotmánybíróságtól, majd ez fontos lesz, visszaküldni megfontolásra a törvényeket a parlamentnek, élhet a kegyelmezés jogával, mint tudjuk, és jó pár tisztségre jelölési, kinevezési joga van. Az egyébként tényleg valóban szimbolikus hatáskörök mellett ezek számottevő hatáskörök. Az elnök személyisége, egyénisége, képzettsége nagyon sokat tud kvázi módosítani ezen, vagy tágítani ezen a körön. A személyiség nagyon jelentős részben hat az elnöki működésre. Tehát nem csak a jogkörökön, hatáskörökön múlik ez, hanem a személyiségtől és egyéniségtől, hogy ez mennyit tesz mondjuk hozzá, mennyire tágítja a mozgásterét, stb. Ha egy komoly tekintélyes jogász, a köztársasági elnök, akkor nyilván ő kellő rálátással rendelkezik az alkotmányos működés tekintetében. Nyilván egy köztársasági elnöknek rengeteg múlik a hivatalán, tehát olyan hivatalvezetője, jogi főtanácsadói legyenek, hogy a hivatalt és az elnök működését ne lehessen jogi alapon támadni. Nyilván a mai átpolitizált légkörben sajnos mindent és mindenhogyan támadnak, de a jogi hibát ne védsen, úgymond az államfő ne legyen olyan hibája, amire azt mondják, hogy ez jogi jellegű hiba, legalábbis a magam olvasatában ezt szeretném kiemelni. és bár nyilván az elnök mögött egy csapat kell, hogy álljon, de ha a köztársasági elnök egy komoly alkotmányjogász, akkor mindenféleképpen önmaga is kellő bölcsességgel rendelkezik az ilyen jellegű kérdésekben. Tehát nem mondom azt, hogy akkor nem jelentős a tanácsadók szerepe, de ha mondjuk nem jogász végzettségű egy köztársaság, akkor nagyon fontos, hogy olyan alkotmányjogász legyen a hivatalvezetője, főtanácsadója, főigazgatója, bármilyen titulussal is illesség, de hogyha maga ilyen alkotmányjogi tapasztalattal rendelkezik, hogy ő maga volt mondjuk az alkotmánybíróság elnöke, akkor így jóval nagyobb rálátással rendelkezik az alkotmányos működés tekintetében.
Beszédében több mindent érintett a megválasztott államfő, a többi között a jog melletti, jogászi pálya melletti elkötelezettségét, egyfajta felvázolhatott talán egyfajta új, vagy az ő saját szemléletmódját, hogyan áll ehhez a hivatalhoz, és mint az Inforádi Arena című műsorában Csizmadia Ervin elemző is fogalmazott, hogy a magyar és az európai dimenziót párhuzamba állította, vagy párhuzamosságot vont közöttük. Ön szerint a beszéd alapján mire számíthatunk majd az új államfőtől?
Igen, az európai dimenziót én abban a vonatkozásban emelem ki, hogy a soros elnökség miatt az európai reláció is fontos lesz a következő időkben a magyar állam működése vonatkozásában, és a köztársaság elnöknek egyébként emellett is számos külügyi, külpolitikai hatásköre van, tehát nem csak delegációkat fogad, hanem ő nevezi ki a nagyköveteket, hogy csak egy-kettőt említsek az ilyen jellegű feladatok közül. Tehát a köztársaság elnök megtestesíti a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, ezt mindenképpen emeljük ki. De emellett a magyar állam képviselete is egy rendkívül jelentős, kiemelt feladata és hatásköre. Tehát ebben a kérdésben, vagy ebben a felvetésben benne van, hogy valóban a köztársaság elnök nem csak úgymond a belső szuverenitás szempontjából kell, hogy megjelenítse az államhatalmat, hanem a külső szuverenitás szempontjából is. Tehát Magyarországot és a magyarságot a külföldi államok és külföldi személyek előtt képviseli. Ezért rendkívül fontosak az ő hasonló jellegű cselekedetei, akár utazásai, akár tárgyalásai.
Milyen esetleges úgymond előnyöket lát abban, hogy az alkotmányokban, a jogban egyaránt ugye egy tájékozott szakemberről van szó a jogszabályalkotásban vagy véleményezésben? Milyen úgymond pluszt adhat Sulyog Tamás személye, mint köztársasági elnök?
A köztársasági elnök rendelkezik kétfajta vétójoggal, tehát igazából visszaküldheti megfontolásra a törvényt a parlamentnek, és előzetes normakontrollt kérhet az alkotmánybíróságtól. Ez azt jelenti, hogyha ő alkotmányosan aggályosnak lett egy jogszabályt, az alkotmánybíróság ezt megvizsgálja, és addig nem lép hatályba, amíg nem döntenek arról, hogy megfelel az alaptörvénynek az a norma. Abban az esetben, hogyha a köztársaságnak aláír egy törvényt, és kihirdetik, közzéteszik, és hatályos, és érvényes lesz, és hatályos, akkor már joghatásokat vált ki. Tehát ez a különbség az előzetes, az utólagos normakontroll között, hogy ha már hatályba lép egy jogszabály, akkor utólag is meg lehet támadni, de akkor már joghatásokat váltott ki. Ez azért érdekes, mert a köztársasági elnök rendelkezik előzetes normakontroll indítványozási hatáskörrel. Csak a köztársasági elnök, vagy maga az országgyűlés rendelkezik ilyen hatáskörrel Magyarországon. Viszont nagyon érdekes egy apróság, de többször fölhívtam erre a figyelmet, hogy viszont a köztársasági elnöknek nincs utólagos normakontroll indítványozására hatásköre. Tehát ha mondjuk úgy gondolja, hogy egy jogszabálynak megadja a bizalmat kvázi, hogy lépjen hatályba, nézzük meg, hogy működik, és ha esetleg aggályos, ha esetleg a működéssel, amikor alapjogokat sért, akkor támadja meg. Nos, a köztársaságnak erre nincs lehetősége, hogyha mondjuk egy 1000 paragrafusból álló törvény 999 paragrafusa alapjogokat és emberi jogokat szavattól teljesít ki és testesít meg, ha van egy aggályos paragrafus, már az alapján mondjuk meg kell támadni, előzetes normakontroll kell kérnie, de akkor az egész jogszabály akár a 999 pozitív rendelkezésével nem lép hatályba. Tehát ez egy nagyon nagy felelősség és nagyon nagy bölcsességet igényel az államfő részéről. Hát ebből a szempontból az, hogy egy komoly alkotmányjogász a köztársaságnak, az igenis jelentős tényező.
Hogyha visszagondolunk az előző már volt köztársasági elnökökre, akkor ebbe a sorba hogyan illeszkedik esetleg Sulyog Tamás személye?
Nyilván minden köztársasági elnök személyisége, működése teljesen eltérő. Tehát voltak komoly jogászprofesszorok, voltak olyanok, akik mondjuk nem a jogászi élet, hanem a diplomácia terén bizonyítottak, és voltak kiemelkedők. Nyilván ők a hivatalokba vettek olyan alkotmányjogászokat, tanácsokat, tanácsadókat, akikre számíthattak, csak egyetemeljek, hogy Pacol Péter, korábbi alkotmánybírósági elnök is volt köztársasági elnök, hivatalvezető. De hogyha maga a köztársasági elnök is egy kiemelkedő jogtudós vagy gyakorló jogászember, akkor egyébként még inkább kellő rálátással rendelkezik. A köztársasági elnök nincs politikai felelőssége, bár nyilván ez a mai média viszonyok közepette sajátosan érvényesül ez a kérdés, de mondjuk, hogy egyfajta morális felelőssége mégis van.
Említette a szerepvállalást, vagy érintettük ezt a kérdést, tehát mindegyik államfőnek sajátos személyisége van, ő választ egyrészt, hogy milyen ügyek mellé áll oda, vagy hogyan.
Így van, tehát minden köztársasági elnöknek voltak bizonyos mondjuk úgy priorált kérdései, amelyekben különösen eltökél. Tehát a köztársaságnak személyiségéből valami pluszt hozzá tud adni az állam működéséhez, hogy nem aktív politikai közigazgatási szereplő, de mégiscsak akár karitatív módon vagy civil tevékenységén révén valamilyen plusz töbletet hozzáadhat a magyarság életéhez, mondjuk így, az állam működéséhez, így is fogalmazhatnánk. Hát Súlyog Tamás tekintetében lehet, hogy a jog lesz ilyen, az alkotmányosság lesz ilyen. Volt, akinek az oktatás volt, volt, akinek a sport, volt, akinek a hungarikumok védelme, vagy a környezetvédelem akár, voltak, akinek a családok. Tehát ilyen szempontból kíváncsiak leszünk, hogy Súlyog Tamás elnök úrnak mi fő prioritás. Nyilván ezt lehet, hogy ki is nyilatkoztatja működésének elején, vagy majd megismerve a tevékenységét leszűrhetjük a konzekvenciákat.
Cservák Csaba, alkotmányjogász professzort hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.